Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom a 17. fejezet első versétől a következőképpen. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki: én vagyok a mindenható Isten. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, nagyon megszoporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: ez lesz az én szövetségem veled, sok nép atya leszel, nem neveznek többi Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled, szövetségre lépek veled, sőt, utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom és utódaidnak a földet, hol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul, örökre, és Istenük leszek. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mindig van egy másik olvasata az ember életének az Isten szempontjából. És hogyha az emberi élet részét nézzük, és ott olyan sok optimizmusra nem nagyon lenne okunk, Isten részéről mégis lehet folytatás. És az első örömüzenet ma, sok-sok örömüzenet van benne. Ez a picike ige is örömüzeneteknek a tárháza, hogy Isten szól az emberhez 90 éves kora felett is. Illus néni a tanúja ennek, hogy szól-e 90 év felett is. Itt 99 éves Abrám, akit Isten megszólít. Hogy a én megértésemet mi nehezíti, és milyen kell elhárulnia, két dolgot szeretnék előjáróban. Az egyik az, hogy ami konkrétan nincs benne, hogy mindig kell lennie egy elsőnek. És az, hogy kell lennie egy elsőnek, akit olyan sokszor szólít meg Isten, az nem azt jelenti, hogy a következőre ugyanúgy nem vonatkozik az, amiről itt szó van, vagy nem lenne ugyanakkor a nagy dolog, hogy az utódok is ugyanúgy megkapják ezt az üzenetet. Nem kevésbíti azzal, hogy na most ebben a dologban Isten nem engem szólított meg először, hanem az elsőn keresztül rajta nekem is üzent. Ugyanaz az a megrendítő különlegesség van benne, hogy hiába nem én vagyok az első, hogy az, amit az elsőnek mondott, az rám is érvényes. Hát lehet, hogy nagyon profán és nevetséges, nekem az jutott eszembe, amikor konfirmációi istentiszteletre készülünk, akkor leginkább annak kell figyelni, hát többieknek is, de aki először jön ki, ott ül a szélén, és neki kell elindítani a sort. De természetesen az összes többinek ki kell jönni. Mindenkire érvényes ez, de az első az úgy, abból a szempontból különleges, hogy valakinek el kell kezdeni. Hát ebben a történetben is, Ábrahám történetében is arról van szó, hogy valakivel el kellett kezdeni az üdvösségnek a történetét. És különleges dolog ez, mert Ábrahám Úr városából származik, Mezopotámiából, ő egy mezopotámiai ember, így hát, hogyha arra gondolunk, hogy milyen származású a zsidóság, az egy lelki közösség. Egy elhívás miatt lett nép az a nép, nem fai meghatározottságok miatt. Persze aztán igen, de hát Ábrahám, ugye ő nem zsidó emberként kezdte az életét, aztán ő kapta meg az elhívást, és aztán az utódaira mind vonatkozott. Hogy bennünket miben szólít meg ez az ige? Nyilván, ahogy már előre mentünk abban, ahogy megvalósult az Istennek terve, most már ott tartunk, hogy minden nép számára áldás Ábrahámnak az utóda. És mi ennek az utódnak, az utódnak, Jézusnak a lényét hordozhatjuk magunkba is, és ugye karácsony és Hanuka egészen szorosan most együtt vannak, Valaki mondta, hogy most talán már az utolsó gyertyát is meggyújtották. Volt szó, amikor itt volt a messiás hívő zsidó asszony a szolgagyertyáról, aki Jézust szimbolizálja számára a Hanukában. De a többi gyertyának nem az a lényege, hogy a fényénél lehessen olvasni. Tehát valahogy úgy világította meg most valaki a legutolsó üzenetben, amit hallgattam, hogy annak nem az a lényege, hogy na hát mennyire produktív, mennyire sok mindent csinál. Annak az a feladat, hogy világítson, hogy az a megváltó és a megtartónak a létét hirdesse. Ez az elsődleges feladata. És ebben teljesen ránk vonatkozik az, amit a sorban elsőnek Isten mondott, hát mi a sorban következők vagyunk, azóta már nagyon sok minden történt, de ugyanebben a sorban vagyunk benne mi is. Másik dolog, ami nincs benne az igével, amivel kezdődik, az egy csenddel kezdődik, testvérek, ez az ige. Mert bár az én szívemben is ott van, hogy hát milyen kegyelmes Isten, mert az igaz. Hogy háromszor is megszólította ugyanabban a dologban. De testvérek, a legutolsó esemény, és e között 13 év van. 13 év alatt nem olvasunk semmiről, ahogy Isten különlegesen megszólította volna, vagy egyáltalán megszólította volna Ábrahámot, kibírtuk volna-e. Úgyhogy Ábrahám volt az első a sorban, de ne nagyon irigyeljük, mert a Szentlélek által nekünk ezt a fajta szárazságot nem kell átélnünk. 13 év. És hogy nem is bármilyen történet történt, az történt, hogy hallotta Isten ígéretét, és emberi módon, ezt ma akar körül erről beszélni, de ismerjük ezt, emberi módon próbálta bebiztosítani Isten ígéretét, hogy gyermeke születik, és akkor gyermekem születik, jó, akkor a pogány szokások szerint még van bennem erő. Isten el akarta juttatni egészen addig, amikor már emberek teljesen lehetetlen. Azt gondolta még 13 évvel azelőtt, na még hát Isten késlekedik, és akkor, de még van bennem valami erő, még emberileg elképzelhető az, hogy Isten az ő akaratát, ígéretét megvalósítja. No, akkor legyen, megszületett Hágártól, a rabszolga asszonytól Izmael, és akkor ezután vagyunk, ezután az esemény után. Isten megvárja azt a pontot, amikor, és azt gondolom, hogy ez megtérésnek is ez a pontja, amikor az ember tudja, hogy már nekem nincsen semmim, amitől a dolgok megváltoznának. Vagy hogyha keresztény családban nőtt fel, és tudja az ígéretek tartalmát, és tudja, hogy az igaz kellene, hogy legyen, hogy öröm legyen az Istennel való találkozás, meg betöltse őt a kegyelem felett öröm, de nem tölti. És pont ezekre azt mondja, hogy ezek sehogy nem lesznek az én életem, és eljut arra addig a pontra, hogy nem is lehet. 99 éves, ott, amikor az ember eddig eljut, hogy ez neked nem lehetséges. A évnek az igéje, ott a Ezékiel 36-26 talán, hogy új szív és új lélek, egy nagyon borzasztó időszakban születik meg, a leglehetetlenebb, szörnyebb büntetés következménye, minden szétszóródott, semmi sem áll össze, emberileg lehetetlen, hogy legyen valami folytatás, és aztán a 26. verstől kezdve én új összegyűjtöm őket, visszaviszem őket, helyreállítom őket, és mind olyan mondat, amit Isten kezdeményez, mert Isten cselekedete az, hogy a dolgok helyreállnak. Az új lélek, az új szív. Nem azt mondja, hogy egy kicsit megjavítom a szívüket, hogy jó emberek legyenek, rossz emberekből, hanem új szívet, ami az Isten tudja imádni. De ott mind a megoldásnál, ott az embernek csak a bűnéről van szó, meg a képtelenségéről, de nincs arról szó, hogy bármit tehetne az üdvösségért, hanem ott van az, hogy mit mindent tesz Isten, Isten cselekedete. No hát a várakozás. És a várakozás az nem azt jelenti, hogy Isten nem tesz semmit, amikor száraznak érzi az ember az Istennel való kapcsolatát, nem jelenti az, hogy Isten nem cselekszik. Istennél, amikor csendben van, az is aktív. Hóseás könyvéből hadd olvassak fel valamit. Hát, arról van szó, hogy megint kénytelen Isten engedni, hogy a saját népe, a saját útja szerint menjen, és ennek megvan a következménye. Megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, elpusztítom szőlőjét, hügefáját, megbüntetem azokért a napokért, amelyeken a baáloknak tömjénezett, gyűrűvel és nyaklánccal ékesítette magát, úgy ment a szeretői után, engem pedig elfelejtett, és akkor van folytatás, Istennél van folytatás. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy az ember tudja végérvényesen tönkretenni. Tehát, hogy az ember annyira tönkre tudja tenni a saját életét, hogy Isten ne tudna valamit adni, ami más, ami áldás, ami új. Mert azt mondja itt ebben, azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és a szívére beszélek. És a puszta az a hely, ahol az a szárazság, az a 13 év. Szükséges néha pusztán keresztül menni, hogy Isten a szívünkre tudjon beszélni. Lehet mondani, ez hasonlít ahhoz, hogy szükséges néha bizonyos rokonainkkal távolságot tartani, hogy tudjuk, hogy mennyire hiányoznak, de ennél azért sokkal többről van szó. Isten átvezet a pusztán azért, mert a szívünkre akar beszélni. Isten nem szólalt meg 13 éven keresztül, mert Ábrahámnak a szívére akar beszélni. És megszólította őt, és különleges dolog történik, mert jól kiválasztották ezt új évre nekünk, ezt az igét, mely új névről van szó, és Isten is új néven mutatkozik be, és újra megerősíti azt, amire, azt az elhívást, amit neki adni akart. Mi ez az új név, amivel Isten bemutatkozik? Itt van először a Bibliában leírva az, hogy Isten azt mondja, ezt így fordítja a Bibliánk, hogy én vagyok a mindenható. Isten megjelenik és azt mondja, én vagyok a mindenható. És az eredetiben az van az El Shaddai. Itt van először az El Shaddai. Gyerekek örülnének, mert ők kedvenc énekük, ez a 110-es az ekében az El Shaddai. És én sokszor mondtam, mert ez is az etimológiájához hozzátartozik, hogy a hegyek istene, a hatalmas Isten, valahol azt mondják, hogy a puszták istene. Érdekes. Nem annyira tudják, hogy honnan származik ez a szó. És mivel a Septuagintában, görögben mindenhatónak fordították, ezért aztán a Vulgátában, és ezért aztán persze jó, hogyha azt mondjuk, Isten a mindenható. Elég nekünk azt tudni, hogy Isten a mindenható. Az elég, de itt van egy másik fordítási lehetőség is. Isten, aki több, mint elég neked. Isten, aki bőségesen elég mindenre. A kegyelemnek az Istene. És milyen különleges ez, mert az ember azt gondolná, hogy a Hágárral kapcsolatos gonoszságaikat ennek csak azért, mert kiválasztott, ezért ez bármit megtehet ez az ember. Hát éppen a bemutatkozása, Istennek a megjelenése, az első mondat, hogy járj előttem, és légy fedhetetlen, az mindenről szól, csak arról nem, hogy Ábrahám simán túl lehet azon, hogy mit műveltek ott, akkor Hágárral meg Izmáellel. Nincs szükség több szóra, mert Isten szereti Ábrahám. Csak nem eleven a kapcsolata, most újra eleven, mert Isten megszólal, és ez rögtön minden felötlik benne, hogy előttem járj, az én utam szerint, mindig ott legyek a nyomodba, rám tekints, hogy az utadat abba a nyomvonalba igazítsd, ahol én látni szeretnélek, és legyél tökéletes. És hogyha a tökéletes szótról gondolkozunk, nem tudom ezt a testvéreknek kifejteni, mert többször, többféleképpen fordul elő az Új Szövetségben, de az első között van, amikor Máté evangéliumában beszél arról, hogy legyetek tökéletesek, az Atya is tökéletes, akkor arról van szó a következő mondat, hogy szeresd ellenségedet. És aztán egy másik részben pedig arról szól, hogy gondolja arra, aki arra a történetre, amikor a talentum most történetben, amikor nagy adóssága van valakinek, rengeteget elengedett neki az Úr, de ő képtelen arra, hogy elengedjen valakinek valami apróságot, és nem azért hozza Isten elénk ezt a történetet, és nem arról szól ez a történet, hogy na, nézd már az az ember, milyen sokkal tartozik Istennel, nem az az ő legfőbb bűne, ezt Isten megbocsátott neki, hanem az, hogy nem volt olyan, mint az atya, nem tudott irgalmasságot cselekedni. És hozzá lehet nyugodtan venni azt azokat az igéket, amik arról szólnak, hogy tulajdonképpen keresztények egymás dolgaiban, egymás ügyeiben ne menjetek, ne sérelmeiteket, ne vigyétek a bíróság elé, hanem szenvedjétek el egymás türelemmel. És gondoljatok abba, hogy Isten ezt valamiért megengedte, és Isten ott van mögötte, Isten kegyelme mindenre elég. Ne legyetek irgalmatlanok, hát rögtön leesett Ábrahámnak, hogy azért, hogy a bűnét valamilyen módon helyre tegye, el kell űzni Izmált, és Hágárt. És az ő bűnöknek a következménye az, hogy nem tudták szeretetben megtartani ezt az asszonyt, akitől született Ábrahámnak a gyermeke, nem az Isten szerint való út szerint. És azt olvassuk, hogy arcra borul Ábrahám. És ebből tudjuk. Hát lehet mondani, hogy keleti ember szokása, mindenki előtt hajlunk. Jó. Hiszem, hogy így külön a Biblia nem jegyezné meg, hogyha csak egy keleti szokásról lenne szó, hanem Ábrahám leborult, ott leesett neki minden. 13 éven keresztül hordozta ezt a megmagyarázhatatlan ürességet, aztán Isten megszólal, megtöri ezt a csendet, és azt mondja, hogy hát Ábrahám, én azért küldtelek, hogy olyan legyél, mint amilyen én vagyok, hogy engem képvisel. Én elhívtalak téged valamire, és most pogány szokás szerint akarod ezt bebiztosítani. Az Istennek ez nem tetszik. Pedig kívül állóként azt mondhatjuk, aki vagy nem annyira ismeri az igét, vagy az Isten útját, hogy igen, van egy ember, aki Isten félelemben jár. És azt mondja neki Isten, hogy lesz egy gyermeked, és lett egy gyermeke. Van egy elhívás, aminek van egy következménye, de a maga módján történik. Isten valamire elhívja az embert, és aztán, ó, köszönöm az ötletet, Istenem, és csinálom úgy, ahogy én akarom, ahogy én tudom. Adtál egy jó ötletet, Uram, most már a tétlenségnek a szomorúságát megszüntetted az életembe, én is produktív lehetek, oké, megyek a saját utamon, nem kérdezek senkit, aztán közben Isten egy-egy történeten keresztül megállít, és olyan embereket hoz elénk, akik minden egyes lépésben azt, amit Isten eléjük tárt, hogy ez meg fog valósulni az életedben, kivárták az Istennek az időzítését, soha nem sürgették, mert tudták, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, és adott esetben valami olyasmit adott számukra Isten, hogy valami nagy dologba kezdjenek emberi mérték szerint, és döbbenetes valakinek az életét olvastam, bizonyos pénzeket visszautasított, amik jó lettek volna annak a tervnek a megvalósítására, de nem voltak tiszták. Van valami ötlet, az ember aztán ki gondolja, hogy kivel kellene tanácskozni, és összehívja, megbeszéli, de hogy Isten mint mond arra, azt igazából nem tudjuk, mert a kezdeményezést Isten adta a testvérek. Ha a kezdeményezést Isten adja, nem biztos, hogy a folytatás is Isten szerint van. Erre figyeljetek. Ezért mondja, hogy előttem járjatok. Lépésről lépésre. Nem az van, hogy valamit elindított, és mi megyünk, mint egy golyó, amit beindított valaki, és aztán majd taroljuk úgy az Isten akarata szerint. Van egy isteni terv, aztán lehet, hogy a folytatása nem isteni. Mert mi nem bízunk abban, hogy Istennek elegendő fantáziája, ereje, türelme, hatalma van, hogy mindezt megvalósítsa. És azt gondoljuk, hogy jobban tudnánk. Én magamra ismertem ebben az igében. Sokszor vagyok így, hogy van valami problémám, amivel Isten elé megyek. És Isten nem akarja, hogy lelkiismereti problémák, gyötrelmek az ember szívét annyira elszomorítsák, hogy nem tud Istenre figyelni. És megyek Istenhez, és ott vagyok az elcsendesedésben, és akkor az első, mert Isten gazdagsága ilyen, azt mondja, én vagyok az elsadály, aki neked mindenre elegendő. Felugrok örömben, mert megoldódott a problémám, és megyek tovább. De lehet, hogy Isten még mondott volna valamit. Kicsit olyan, mintha meghív bennünket valaki a rokonságból ebédre, ünnepi ebédre, ami nem az ebédről szól, testvérek, hanem a közösségről. És a levessel jó lakunk. És azt mondjuk, köszönjük szépen, jó volt a leves, megyek az utamra. Vagy valamivel elmegy az ember az orvoshoz, mondjuk tüske szúrja a tenyerét, és az orvos kiveszi. Köszönöm, megszűnt a hír, az a fájdalom, ami nekem problémát okozott, köszönöm viszontlátásra, de az orvos még mondott volna valamit, meg szeretett volna kivizsgálni, meg mondott volna tippeket, hogy kerüljük el, hogy legközelebb az a tüske oda kerüljön, de nem, nekem most a hirtelen fájdalma megszűnt, oké, most már ezzel le is rendeztük, Istenem, most már oké, elég. Eleget beszéltünk, jó volt, hogy beszéltél. Nagyon jól esett, köszönöm, áldom az Urat! De hogy mit mondott volna, és újra visszakanyarodunk ahhoz a kérdéshez, amit körülbelül egy évvel ezelőtt hangzott el, nem? Én magam is kaptam ezt a kérdést, hogy az rendben, hogy te tudsz beszélni Istennel azokról a dolgokról, amiről te akarsz, amik a te problémáid. De Isten beszélhet-e veled azokról a dolgokról, amiről ő akar veled beszélni. Amit ő akar eljuttatni hozzád. És ilyenek sokszor a kezdeti sikerek, amik úgy tovább pördítenek az Isten szín előtt. Azt mondja, járj előttem. Mindig. Akár siker, akár kudarc van. Ne pörögj tovább. Maradj meg. Van egy igehirdetés, amit szeretnék a testvéreknek a figyelmébe ajánlani. Nem olvasok fel belőle. Ami pont arról szól, hogy Isten itt azt mondja, hogy Isten, aki mindenre elegendő, aki több, mint elég. Mindenre. Korintusi levélben van leírva ez az ige, az Istennek pedig hatalma van arra, hogy minden kegyelmét kiárasszorátok. Van egy olyan ige Filippi levélben, hogy mindenre, minden szükségeteket betöltse. Minden szükségeteket. Elegendő. Az, ami tőle jön. És gondolhatunk itt azokra a dolgokra, amire az ember vágyik. Biztonság, megbecsültség, stb. Stb. Lehet itt arra a piramisra gondolni, amit a könyökünkön jön ki. Szépen végigvizsgálgatni, hogy én mitől várom ezeket. A biztonságot, sokszor az ember attól érzi a biztonságot, hogy volt tegnap is, akkor lesz holnap. De azt mondja, hogy az én kegyelmem mindenre előre, minden szükségeteket be tudja Isten tölteni. És az ige hirdetés, amit ajánlok a testvéreknek, amin érdemes elmélkedni, ez Cseri Kálmánnak a 2 Korintus 9.8-hoz, az Istennek pedig van hatalma, hogy minden kegyelmét kiárasszorátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetekre. De érdekes ez, hogy nem, hogy Isten mégiscsak ezzel a mondattal áll elő, ezzel a bemutatkozással áll elő Ábrahámnak, amikor, és hogy elég az, hogy elmondja, hogy te azért legyél olyan, mint amilyen én irgalmas voltam hozzád, akkor te is legyél irgalmas. Én szeretem az ellenségeidet, akkor te se gyűlöd őket, és lehetne sorolni, ez elég. És aztán jön a leborulás, mert leborulás nélkül, igen, Istennek van ígérete arra, hogy új életet, új szívet ad, de ha nincs leborulás, akkor kinek adja? A leborulás az azt jelenti, hogy Uram, vettem az adást, neked van igazad. Ami az Ezékiel könyvében, ez egy most kedvenc részem az egyház megújulásával kapcsolatban, amikor arról beszél Isten, hogy milyen az új templomnak a dicsősége, és azt mondja, hogy mutasd meg nekik, hogy mi volt az én eredeti tervem. Most élnek egyfajta életet, élnek egyfajta egyházi életet, gondolkoznak valahogyan azt, hogy néz ki Isten szerint egy gyülekezet, de mutasd meg nekik Jézust. És mit vár ettől Isten, hogy az igével szembesít bennünket, és megmutatja nekünk Jézust? Azt mondja, te emberfia, mondd el Izrael házának, hogy milyen ez a templom, ők pedig szégyenkezzenek bűnei miatt. Az egyedüli lehetséges reakció arra, hogy megnézzük, hogy milyen Jézus, meg hogy mit szánt volna eredetileg a mi életünkben, az, hogy az ember szégyenkezik. És azt mondja, ők pedig szégyenkeznek bűneik miatt, és azután mértékül vehetik azt a mintát. Utána vehetik mértékül. Talán Ábrahám leborul, és utána folytatódik. Újra megerősíti az elhívást, és azt mondja, hogy mindenre elég. Még arra, amit elkövettél Hágára és Izmáellel szemben, amit elkövettél ellenem, amikor emberi eszközökkel próbáltad az én ígéreteimet beteljesíteni, arra is elég, aki az Isten, az ő kegyelme. Tehát 2 Korintus 9:8, hogyha valaki égető nagy sivatagban érzi magát, akkor megkaphatja, szívesen odaadom. Különben én magam is szívesen olvasom, de ilyen szükség esetén természetesen odaadom. Egy példányom van belőle. Az jelentkezzen érte, akinek a legnagyobb szüksége van rá. És folytatódik a történet úgy, hogy itt kapja meg Ábrahám az új nevét. Az új neve pedig hordozza azt a küldetést, hogy a lényege legyen az, ami a küldetése, és az a neve, hogy Ábrahám, az Abirám az azt jelentette, hogy az atyám gazdag. Ez is egy jó információ. De az Ábrahám meg azt hordozza, amit az Isten akar az ő életébe. Az én nevem az, én az vagyok. Az vagyok, amit az Isten akar. Nem akarok több lenni. Nem gazdag ember, nem híres, nem tehetséges, nem szeretett, hanem az akarok lenni, akinek Isten akar. Ennek a tervnek a részese akarok lenni. Bozorádi András, aki néha kekeckedik, sokszor kekeckedik. Bozorádi András, aki hangulatember. Bozorádi András, aki nagyon hamar elveszíti a szeretetét. És lehetne mindenki helyettesítheti a saját nevét. Szoktuk ezt játszani. És akkor nem. Bozorádi András, akit Isten kegyelme hordoz. Bozorádi András, akin meglátszik Isten dicsősége. Ezt adja most az új évbe. Új év. Legyen ez a lényed, a lényeged. És amivel befejezem, az ezzel kapcsolatosan egy üzenet, hiszen egyáltalán nem idegen az új névadás január 1-én, hiszen az Úr Jézus nevének adása is ez az ünnep január 1-e, amikor körülmetélték, akkor kapta Jézus nevet. Ezt olvastuk fel. Életének 8. napján a törvény rendelése szerint Jézust körülmetélték. Ezzel lett Izrael népének tagja. A körülmetélés az Isten és népe közötti szövetség jele. Ezen a napon kapta a nevét is. Követői számára tehát január 1-e nem csak az esztendő első napja, de Jézus névadásának ünnepe, neve napja is. Elsősorban őt ünnepeljük ma. A névadással József és Mária Istentől kapott utasításnak engedelmeskedett. A név jelentése az Úr megsegít, üdvözít. Az ünnep kétféle tartalma egyszerűen kapcsolódik össze egyik újévi énekünkben. Jézus legyen jelszavunk, midőn egy új évbe lépünk. Jézus neve jó pajzsunk, melyel harcos győzis népünk. Jézus neve jelszó, követőinek jelszava. Hozzátartozunk, hiszen az ő nevét hordozzuk. Az Atyafiú Szentlélek nevére kereszteltettünk meg. Jézus neve láthatatlanul, de letörölhetetlenül a homlokunkon van. Ő számon is tart mindnyájunkat, mi sem feledkezünk el, sem róla, sem az övéről. Jézus neve pajzs, hitünk pajzsa. Naponta megújuló csatában állunk az ős ellenséggel, az Isten ellen lázadó és lázító szellemi hatalommal, a sátánnal. Ellenségünk arra biztat, hogy vonjuk kétségbe Isten jó szándékát, forduljunk el tőle, s hágjuk át rendelkezéseit. Jézus neve pajzs, segítségével kivéthetjük az ellenség nyilait, megcáfolhatjuk érveit, és így hűségesek maradunk Urunkhoz. Lehet, hogy bukásokkal, sőt vereséggel zárult az elmúlt esztendő. Kezdjük a szabadító Jézus nevével. Amen. Neveddel indulunk, Jézus. Áldott légy az új esztendőért, melynek reggelén kegyelmed ismét megújul rajtunk. Téged kívánunk és téged imádunk, aki az esztendőnek is fundamentumot vetsz igéddel, és utat készítesz, hogy akaratod szerint éljünk. Maradj velünk az egész esztendőben. Tudjuk, hogy az új évben új helyzetekkel fogunk találkozni. Segíts nekünk, hogy bizalommal tudjunk mindent a te kezedből elfogadni, előtted járni, és a te akaratod szerint tökéleteseknek lenni. Uram, kegyelmed nélkül ez nem fog menni.